Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem. Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Házigazdáink nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A szerszámgépek fejlesztését a tömeggyártás megjelenése tette szükségessé. A hagyományos berendezéseken sok időt vett igénybe. Az egyes műveletek közötti váltás, a szerszám és munkadarab cseréje, azaz nagy volt a gépi mellékidő. A tömegtermelés elterjedése számos kérdést vetett fel, és ezekre válaszol a CNC technológia. De vajon milyen problémák megoldására született ez a technológia, hogy érhetnek el gazdaságosan nagyobb teljesítményt különböző széria nagyságok és nagyszámú termékváltozat mellett, és miként biztosíthatják az állandó, kiváló minőséget? Ma este ilyen és hasonló kérdésekre keressük a választ, a válaszokat. Témánk a CNC technológia. Házigazdáink Péter Péter gépészmérnök, a Székelyudvarhelyi Matplaszt Kft. Tulajdonos vezérigazgatója és Ross László, az említett intézet technikai igazgatója, akiket köszöntünk a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ mikrofonjai előtt. Igazgatórak, jó estét kívánok, köszönjük, hogy fogadták a stábunkat. Visszatérve ma esti témánk, tehát a CNC technológia, vagyis a CNC vezérlés. Azonban mielőtt rátérünk erre, megkérjük Péter Péter urat, hogy pár mondatban beszéljen arról, hogy mit kell tudni a Matplaszt Kft-ről, és nem utolsó sorban erről a szakmáról.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. A Matplaszt Kft-t 1994-ben alapítottam kollégáimmal. Tavaly ünnepeltük igaz Covid körülmények közt a 25. születésnapunkat. 1976-tól a szakmában dolgozom, tehát ebből kifolyólag a szerszámgyártás nekem a szívem csücske. Tisztázzuk most abból, hogy szerszám alatt értjük a kalapácsot, a harapófogót, a fűrészt vagy csavarhúzót, de az iparunk az olyan szerszámok gyártása, amit például egy számítógép házát, vagy az autónak a műanyag alkatrészeit, vagy egy alumínium darabnak a fröccsentésére alkalmas eszközöket jelent. Felszerelésünk 1994-től fokozatosan javult, ugyanakkor az embereim és a munkatársaim szakmai szintje is évről évre jobb, ezért évről évre komplexebb, szebb szerszámokat tudunk gyártani. Ma 85 embernek adunk munkát, klienseink 60-65%-a pedig eddig az autóiparhoz tartozott, de 2020-tól gyógyszeriparnak, élelmiszeriparnak és csomagolóiparnak is dolgozunk.
Péter úr, milyen volt ez a szakma 30-40 évvel ezelőtt, és milyen ma?
Hát én a 70-es években, amikor kezdtem a szakmát, akkor is gyártottunk szerszámokat. Az akkori felszereléseink azok jóval egyszerűbbek voltak. A műszaki rajzaink még síkba voltak, amiket ha nem volt jó felkészült szakember, akkor nem tudta térbe összerakni, tehát jó térlátók kellettek. A komplikált darabokat másolómarokkal vagy pantográf rendszerekkel csináltuk, és ez feltételezett egy modellasztalost, aki fából vagy epoxi gantából megcsinálta a modellt. Ugyanakkor a pontosság is gyengébb volt, mert a modellről másolva az 5/10 pontosságot is alig lehetett elérni. Ezért fontos szerepe volt a szerszámlakatosnak, aki össze kellett pászítsa ilyen körülmények közt is a szerszámot. 85-90-es években megjelentek már a programoztatógépek, lyukszallagos vagy kártyás, pálcikás programozásokkal dolgoztunk. Ezekkel már megpróbáltunk összetette darabokat csinálni. A 90-95-ös években pedig megjelentek már azok a rajzprogramok is, azok a segédeszközök is, amivel egy 2,5 tengelyes, vagy utána majd a 3 tengelyes, 5 tengelyes gépekkel tudunk dolgozni. Pontosságok itt, a gépek pontossága most már 2000-ig megy, mi plusz-minusz 200-ig dolgozunk velük. Párhuzamosan fejlődtek a tervezési rendszerek is, mindent 3D-be tervezünk, és a szerszámpályákat is már gépen tervezzük, de erről gondolom, hogy majd a következőkben tárgyalunk még, hogy hol áll a mi iparágunk.
Rozs Lászlót most arra kérjük, hogy mondja el a digitális világ hallgatóinak azt, hogy voltaképp mi is a CNC technológia és a CNC vezérlés.
Jó estét, üdvözlők a hallgatókat! A CNC, azaz számítógéppel vezérelt technológiában a gyártási lépéseket vezérlő rendszer irányítja és felügyeli. A berendezés működtetéséhez használt összes információ numerikus, alfanumerikus formátumban a gép rendelkezésére áll. A számítógép folyamatosan összehasonlítja az adatokat, és a szükség esetén kiigazítja a gyártási folyamatot. Ezt a tevékenységet a CNC szoftver irányítja, amely vagy közvetlenül a gépben, vagy egy külső számítógépen működik, és meghatározza a szükséges fordulatszámot, elmozdulásokat. A szerszámgépek vezérlését számos elektronikai alkatrész végzi, például különböző motorok, relék, fordulatszám, rezgés és elmozdulásmérők, érzékelők és jeladók.
László úr, hogyan jutottak el az egyszerű esztergapadtól a CNC gépekig, hiszen azt is mondhatnánk, hogy az esztergapad egy nem is olyan távoli őse a CNC gépeknek.
A 20. század első felében megjelentek a szerszámok gyors cseréjét lehetővé tévő szerkezetek. Az áttörés az 50-es években következett be, amikor a mechanikus vezérlést, a számjegy vezérlés, azaz az NC, a Numerical Control technológia váltotta fel. Ezek a gépek még nem tudták elmenteni a gyártáshoz szükséges programokat, lyukszallag vagy lyukkártya tartalmazta a berendezés munkáját vezérlő adatokat. A technológia alapjait John Parsons fejlesztette ki 49-52 között, a módszert 54-ben vette át a Bendix cég, egy amerikai cég, ami kifejlesztette az első NC gépet. A 70-es évek végén jelent meg a programvezérlés, azaz a CNC, Computer Numerical Control, amely lehetővé teszi, hogy a gyártási programokat a memóriában tároljuk, és a módosításokat is elmentsük.
A tömegtermelés elterjedése számos kérdést vetett fel, és ha jól tudom, pont ezekre válaszol a CNC technológia. A kérdés az, hogy konkrétan milyen problémák, gondok megoldására született az említett technológia.
Ha a tömegtermelésről beszélünk, vagy gondolunk, akkor itt az első tényező az az idő. Vagyis a holtidő kiküszöbölése, a gyors átállás volt a cél. Konkrétan, hogy milyen problémák megoldására született az említett technológia, termelékenység, nagy pontosság, optimálási lehetőség, változatos termékskála, ismételhetőség.
Tudni szeretnénk, hogy miből épül fel egy CNC gép, biztos vagyok abban, hogy ezt sokan még elképzelni sem tudják.
A CNC gép két fő részből áll, a vezérlésből, az elektronikus irányítóberendezés és a szerszámgépből, amely az irányítást tudja fogadni és a megmunkálást végzi. Főegységekként meg tudjuk említeni a szerszámgép ágyat, főhajtóművek, főorsók, mellékhajtások, szárrendszerek, szerszámbefogók, revolverfejek, a PLC vezérlés és a gépnek a burkolata. A CNC gép külső jegyeiben is eltér a kézi működtetésű gépektől. A képernyő, a program és az aktuális jellemzők megjelenítésére, a billentyűzet, a program kézi bevitelére, működésének irányítására, illetve módosítására szolgál. Robusztus, merev felépítésű, jellemzője a gépet beborító burkolat is. Mivel a nagy sebességű megmunkálás következtében a forgács leválasztás is jóval látványosabb, ezért szükséges beburkolni az egészet. A kézi vezérlő elemek sem a hagyományos gépeknél megszokott helyen találhatók, valamint a kézi mozgásokat is az elektronika által működtetett hajtások biztosítják.
Vezérigazgató úr, ezzel a technológiával, vagyis a CNC vezérléssel mennyivel nagyobb a termelés viszonyítva a hagyományos kézi vezérlésű gépekhez?
A Matplaszban mi a CNC vezérelt gépeink közé olyanokat vásároltunk, amik a szakosított termelésünket, egyedi termelésünket szerszámgyártással valók. Esztergán, Maron, Szikraforgácsolon és még fröccsöntőgépeken is CNC vezérlést használunk. Tömegtermelésben elképzelhetetlen a CNC-k most, mert nem elég a minőség, hanem a cseleszabatosság is nagyon-nagyon fontos. Tehát úgy kell elképzelni, hogy van egy milliós termelés, és abban mind a millió darab egyforma kell legyen. Azt kézivezéléssel lehetetlenség elérni. Egyedi darabok gyártására, mint mondtam, nélkülözhetetlen, de a sorozatgyártásban a kifizetődő, teljesen kifizetődő, és nem összehasonlítható a sorozatgyártás és az egyedi gyártásnak a mennyisége és a minősége is, tehát sokkal jobban lehet termelni, és többet lehet termelni, minőségben lehet termelni ezekkel a vezérlésekkel.
A szóban forgó technológia minden bizonnyal a minőséget is átformálja.
Amit említettem, hogy a minőség az egyik kulcs szó a CNC vezérlésben. Ezt gyakorlatilag kicsit átvetítem a matplasz szintjére. A minőséget azt nem mérni kell, hanem a minőséget azt termelni kell, csinálni kell. A minőséggyártás az már a tervezési fázisba kezdődik. A technologizálásnál már megközelíti, felületől látszik, hogy mi lesz, és utána pedig a megmunkálásra úgy kerül sor, hogy ezeknek a szerszámoknak a szerelésekor ne álljanak fel kérdések. Ezért van pászító szerszámosság és van szerelő szerszámosság. Szerelő pászító szerszámosság az, amikor még a szerszámlakatos be kell pászítsa a darabot a helyére, a szerelő az, amikor oly tökéletesek a megmunkálás során a darabok, amikor csak össze kell szerelni. Ezt nálunk ezt még megtörténtük avval, hogy a szerszámunkat ki is próbáljuk, Krauss-Maffei fröccsentőgépeink vannak. Elmosolyogok, amikor a Krauss-Maffeit mondom, hogy mindig eszembe jut, hogy mindenki megkérdezi, hogy miért Krauss-Maffei. Hát én a válaszom az, hogy aki meg tudja csinálni a Leopard tankot, az meg tudja csinálni a fröccsentőgépet is. Tehát a minőség CNC nélkül nálunk elképzelhetetlen.
Hogy lehet elérni gazdaságosan nagyobb teljesítményt különböző széria nagyságok és nagyszámú termékváltozat mellett?
Hát a termelés struktúrában kell itt gondolkozni, egyedi termelésben mind a miénk. Ugyan nagyon oda kell figyelni az előzetes árra, amit úgymond szerződünk, mert nálunk az árszámítás az nagy tapasztalat szerint történik, de a posztkalkul, az utószámítás az milliméterre. Tehát akkor már akkor tudjuk, hogy mit és mennyibe került egy szerszám. Ezért nálunk az egyedi termelésben nehezebb a dolog. A sorozatgyártásoknál, a nagyobb tömegtermeléseknél, ott másodpercre megy a harc. Képzeljük csak el, van egy 100 000 darabos sorozat, annak minden egy másodpercét, ha megspóroljuk a ciklusnak, akkor az már egy 20 másodperces darabnál, az már 5 000 darab pluszba. Tehát itt már látszik, hogy itt milyen másodperces harcok vannak. A előre jól beprogramolva mindent just time, mindig idejében ott legyen a darab, evel lehet a gazdaságosságot növelni, ez megint csak prozaszersz gyártása, egyedi gyártása nehéz kis.
Rozs László úr, van még egy gép, amit egyes területeken a CNC párjaként is szoktak emlegetni, ez pedig a szabászgép. Mi a különbség a két gép között, és hogyan tudnak ketten egy igazán jó párost alkotni, ha egyáltalán tudnak?
A mai világban ez az iparág nagyon fejlődik. Szóval az elmúltban használatos szabászgép fogalmát már nem igazán említeném, viszont kitérnék arra, hogy a hagyományos, tegyük fel egy CNC esztergának, rengeteg párja van mostanában. Mert ugyanúgy van CNC vezérelt marógép, CNC vezérelt eróziós gép, húzal eróziós gép, és tulajdonképp az ipar minden területén a CNC vezérlés az már jelen van. Szóval ezért született rengeteg párja a hagyományos CNC esztergának, ami volt az ős alap.
Péter úr, hogyan tudják tartani a szoros szállítási határidőket?
Ez az a szerszámosoknak a rémálma, a szállítási határidő. Mert a termékfejlesztés az elhúzódik, és akkor mindenki a szerszámoson akarja behozni az elveszett időt, amit sajnos természetesen nem lehet pótolni, ezért a szerszámos éjjel-nappal dolgozik, azért mert akkor kell dolgozni, amikor munka van.
A hallgatókat bizonyára az is érdekli, hogy miként csökkenthető az átállási idő. Kérdezzük újra Rozs Lászlót.
Hagyományos tekintetben az átállási idő az azt jelenti, hogy darabot cserélnek a gépen. Na most a CNC-nél ez a darabcsere és az átállási idő az minimális. És az egész folyamatban a program indítás abból áll, hogy feltöltik a programot és indítják a futtatását. Viszont itt kihangsúlyoznám azt, hogy az átállási idő lerövidült, de az előkészítési idő picit megnőtt.
A CNC vezérlés egyben digitalizálja is a termelést, erről mit tud nekünk még elmondani a technikai igazgató?
Digitalizálás, ugye napjainkban nagy divat az ipar 4.0-ás bevezetése, minden a digitalizálásról szól. A gyárunkat se került ez el, megkezdve attól, hogy a egyszerű e-mail váltástól egészen a program legenerálásig, termeléskövetésig, műszaki rajzok, a számítógépen való előállítását, elkészítését mind-mind-mind digitális formába tudjuk megvalósítani, és a másik, hogy próbáljuk a papírt nélkülözni.
Péter, szép lassan mindent a gépek végeznek, gyártanak, egyre kevesebb a munkás, ergo kevesebb alkalmazott kell. Ön szerint ez mennyire jó a társadalomnak?
Minden valamennyire, valamire magára adó cég és annak vezetője egy társadalmi felelősséggel is tartozik. A hűséges alkalmazottak családjaik felé, ezért a Matplasz család fogalma már 1995-től már benn volt a cég vezetés elképzeléseiben. Én személy szerint nagyon büszke vagyok arra, hogy nyugdíjasaim 2500-2800 teljes nyugdíjjal mennek pihenésre, és arra, hogy 25 év alatt több száz embernek adtunk munkát. Természetesen, hogy az automatizálással csökken a létszám, de akik úgymond most szerszámgyártással foglalkoznak, azok jóval képzettekkel legyenek mind elődeik. Lehet, hogy kevesebb emberrel, de képzettebb emberekkel, jobb fizetésekkel tudjuk fenntartani ezt az iparágat, és közeledettől a szűk pátriánkat, Székelyföldet.
A CNC karbantartása, munkaórák és egyéb befektetések. Úgy érzem, hogy ezek a gépek távolról sem olcsó játékszerek.
Hát az igaz. Minél komplexebb egy szerkezet, annál nehezebb karbantartani. Lehet, hogy többet is tart, jobb az összeállítása, jobb a felszereltsége. De ide elektronikus, hidraulikus és mechanikus szakemberek szükségeltetnek. És szomorú az, hogy Romániában még mindig nincs meg az a környezet, hogy ezeket baj nélkül lehessen üzemeltetni. Egy, hogy a szakszervizek még nem jelentek meg, vagy a megjelent nagyon kevés. Kettő, csak egy egyszerű példát mondjak, a villamos ellátás, villamos energia ellátása az országnak olyan cipőkbe jár, hogy nálunk előfordul az is, hogy a 8 órában 2-3-szor áll meg a villanyszolgáltatás. Ez avval jár, hogy a vezérléseket nagyon megdolgozzák ezek a kiesések, és ezért nagyon drága a CNC-knek a karbantartása és üzemeltetése nálunk. Egy példát mondjak, Belgiumban, amikor mondtam, hogy nem tudom, mit csinálják a gépek mellé, hogy ne legyen kára az állam megszakítása, azt kérdezte az iparos, hogy nálatok van ilyen, nálunk 30 éve nem szakadt meg az áramszolgáltatás.
Vezérigazgató úr, ami elromolhat, az el is romlik, tartja a mondás. Mennyi időt, hány évet bírnak ki a CNC gépek?
Hát, amint említettem az előbb, hogy CNC gépek is most a körülmények közt dolgoznak, ezért lehet és előfordulnak a hibák. Mind ahogy a okosabb kocsiknál is, gépkocsiknál is, vannak autodiagnosztikai rendszerük van, sőt, még táv elérése is, online elérése is van már nekik diagnosztikai rendszerük. Már annyira okosak ezek a gépek, hogy akár figyelmeztetnek is, hogy valami baj van, tehát küld egy SMS-t, de ezek a legmodernebb gépek. Nekünk tapasztalva mondjuk, hogy jól bírják a gyűrődést, nekünk van egy 27 éves marógépünk is, természetesen az egyévesek mellett.
Minden gép igényel karbantartást, nos, a CNC gépek tekintetében mi számít kopóalkatrésznek, milyen gyakran kell szervizelni őket, és mennyibe kerül egy általános átvizsgálás, illetve a különféle dolgok cseréje, pótlása.
A gépeinket 9001-es ISO szerint ciklikusan ellenőrizzük. Tehát ebbe a pontosságát tudjuk ellenőrizni, és akkor ezeknek a pontosságába adódó eltéréseket tudjuk korrigálni, ha minden működik a gépen. Ez az egyik fele. A beállításokkal lehet a pontosságokat korrigálni elektronikából, de ha mechanikai bajok állnak fent, azokat többnyire csereszabatos alkatrészekkel cseréljük. Hát elromolhatnak a golyósorsok, elromolhatnak a megvezető felületeken hibák lehetnek, vagy pedig a felszámcserélők, de ezek mind-mind orvosolhatók, ja természetesen, hogy kemény pénzeket kell fizetni ezekért. Ha a klasszikus gépekhez viszonyítjuk a javítási költségeket, akkor ezek többszörösök.
László, gondolva a hagyományos kézi vezérlésű, ma már egyre inkább elavuló technológiákra, mikor éri meg CNC-re váltani?
Ahogy a Péter igazgató is említette az előbbiekben, két nagy különbséget kell tenni. Létezik a tömeggyártás, és létezik az egyedi gyártás. Hogyha valaki tömeggyártásba gondolkodik, akkor feltétlenül CNC-be kell gondolkodjon, mert ott térül meg az idő. Viszont, hogyha valaki egyedi gyártásban gondolkodik és komplex formában, akkor úgy szintén ajánlott a CNC mellett a döntés.
Mik a határai a CNC gépeknek, gondolva a csúcs technológiákra?
Szemléletemben különböző iparterületeken kifejlesztett CNC gépek, valamint a különleges eljárásokra kifejlesztett CNC gépekben van a jövő. Szóval mit értek az alatt? Létezik olyan CNC vezérelt szerszámgép, amelyik a hegesztési műveletet tudja végezni, a fémben nyomtat, fémmel tölti fel a darabot, és CNC vezérelt. Szóval ez már egy egészen csúcs technológia. Viszont, ahogy már említettem az előbbiekben is, minden iparágban megjelent a CNC. Szabászattól a pékségig, most már a sütőkemence is vezérelve van. És rámondhatjuk, hogy CNC vezérelt, és akkor mindenki fogja a fejét, hogy hát nagyon messze van a CNC esztergától. Még csúcs technológiák, ami az átállási időnek a csökkentésére van, paletta cserélés, automatikus be- és kirakódás, leadások azonnali felismerése.
Megkérjük, hogy arra is válaszoljon, hogy milyen munkaciklusokra képesek a CNC gépek.
A munkahelyen végzett munka szabályosan ismétlődő, egymást előre meghatározott sorrendbe követő, tervszerű munkafolyamatainak összessége a munkaciklus. Ezek pedig munkadarab rögzítése a CNC gépen, referenciapont felvétele, szerszámok kiválasztása, ellenőrzése, kivitelezési műhelyrajz elemzése, programok szerkesztése vagy betöltése, utána pedig a futtatása, miután pedig a darab elkészült, ellenőrzés, mérés. Munkadarabot kiveszik a gépből, és gép takarítása, és utána pedig ez ismétlődhet.
Melyek azok a folyamatok, gyártások, amit már mégis emberi erővel, hozzáállítással kell lebonyolítani?
Ez egy nagyon jó kérdés. A gép mindig azt végzi el, amit a gépkezelő utasít neki. A gépnek a fejlettség szintjétől függ, hogy mikor mondja meg, hogy mit kell elvégezni. Szóval nincs olyan, hogy abszolút magától dolgozik a gép. Az ember mindig ott kell legyen mellette, de van olyan, hogy reggel 8-kor elindítja, és műszak végén pedig csak ellenőrzi, olyan szintű a gép, vagy pedig van olyan, hogy gyakrabban kell manuálisan beavatkozzon a gépkezelő.
Kedves hallgatók, hamarosan innen folytatjuk a digitális világot. Folytatjuk a digitális világot. Péter úr, igaz, hogy az emberi munkaerő az nélkülözhetetlen lesz, de akkor is ez a technológia maximálisan hány százalékban tudja tervezni és automatizálni a termelést?
Az emberi munkaerőről beszélünk, akkor itt könnyezik a szemem, mert bár 15 évi harc után sikerült az egyik szaklicaomban egy vezérlés tanosztályt indítani. Most már a második évfolyam is végzett, és még egyetlen egy fiatalunk se akar dolgozni. Úgyhogy ez a szomorúság mellett elmondhatom, hogy az emberi munkaerő sosem lesz nélkülözhetetlen, ha van. Nagy sorozatoknál, tömeggyártásnál természetesen lehet és kell is automatizálni, mert itt másodperc és ár meg minőség kérdés tevődik. Tehát ki kell váltani az emberi munkaerőnek egy részét. Erre jó példám van. Ezelőtt egy pár esztendővel jártam a Dacia gyár karosszéria szerelő műhelyébe. Tudni kell, hogy egy kocsin 5000-től 6000-ig számítva annyi pont heggesztés van. Ebbe szerelik össze a lemezeket, amiből összeáll a karosszéria. Ezt abban az időben három váltásban körülbelül 2000 ember és 8 robót végezte a Dacia-nál. 2019-ben szerencsém volt meglátogatni Münchenbe a BMW gyárat. Itt hasonló részlegét is meglátogattuk, ahol körülbelül 20 ember, fehérköppenyesek, és 250 robot végezte ugyanazt a munkát. Igaz, hogy ennek a vonalnak a beállítása 6 hónapba telik, de mind termelékenység, mind minőség, mind az összes paraméterek, amik felelhetőek ebbe a karosszériába, természetesen pénzzel és idővel, meg jó automatizálással kiválthatók voltak.
László úr, léteznek programozók és vannak programokat használó szakemberek, akik CNC-n dolgoznak. Bontsuk le az említett feladatköröket.
Ez egy kedvenc témám. Főleg azért, mert amikor a CNC programozásról kezdünk beszélgetni kollégákkal, akkor mindenki haragudni kezd rám, mert én kikérem azt, hogy pontosítsunk. Programozó általában gépi kódot ír be, és azt futtatják és teszik-veszik. A CNC programozónál pedig én szeretem kihangsúlyozni, hogy CNC programozásról van szó, amit inkább napjainkban CAM rendszerekkel, Computer Aided Manufacturing, szóval olyan szoftok, amik a gyártást segítik, olyan szoftokkal állítják elő ezeket a futtatható programokat. Ezért is szoktam még mindig pontosítani, és inkább használnám a CNC programozó helyet azt, hogy CAM mérnök, CNC technológus, vagy ha más nem marad, akkor a CNC programozót. A folyamatot, hogy mindenki úgy értse, napjainkban ugye a gépkezelőnek is szükséges egy bizonyos programírási, programszerkesztési ismerete, de ami már bonyolultabb 3D-s leírást igényel, azt CAM jellegű szoftokkal történik.
Röviden beszéljünk még arról is, hogy miként kell elképzelni egy CNC képzést.
Ahogy a Péter igazgató említette, egy rendes képzést egy szakosított iskolában tudunk elképzelni. Az is igaz, hogy léteznek CNC gyors talpalók, de az nagyjából olyan is. Viszont, hogyha olyan illetőket sikerül toborozni, akiknek van már egy jó szakmai alapja, akkor a gyors talpaló elégséges. Fiatal, 14-18 éves emberkéknek viszont egy jó szakiskola és egy szakirányú oktatás felelne meg. Mindenképp reál beállítottságuk kell legyen, jó térreállátás, szeresse a 3D-s szemléletet, a mechanikai munkás, ilyen megközelítésben tudom elképzelni a képzést.
Péter úr, hol és hogyan lehet CNC-ket vásárolni, és milyen pénzekből, magántőkékből, esetleg pályázati pénzekből?
A világ oda fejlődött, hogy most már lehet választani a CNC vezérlésű gépek közül. Mindent magára adó szerszámgyár már többnyire CNC vezérléseket szerel. Elkezdve Németországtól, Japánig, Tajvánig, mindenhol rengeteg eszközt vásárolni lehet. Mivel elfekvésük is magas, ezért a CNC gépeket többnyire, legalábbis a mi esetünkben, akik egy aránylag alulfinanszírozott cég vagyunk, mi csak európai pályázatokkal és banki hiteleket tudunk venni. Az utóbbi 20 évben minden gépet, amit vásároltunk, minden gépünk CNC vezérlés volt. Ha az értékrendeket egy kicsit meglobogtassam, hogy egy aránylag egyszerű CNC marógép, az durván számítva is 100-tól 120 ezerig euróig terjed, mindaddig, amíg egy egyszerű kézivezérésű marógép maximum 15 ezer euró. De, hogy kicsit elkeserítsem az urakat, vannak az öttengelyes marógépek, nekünk is van egy, ami felszereléssel együtt megközelíti a 400 ezer eurót. Nem is ez a baj, hogy ilyen drágák, mert valahol csak megéri ezek az árat, de a baj az, hogy egy szerszámgéppel még nem lehet semmi se csinálni. Tehát akkor csoportot kell összeállítani, és akkor az árak többszöröseket. Ezért mondják azt, hogy a nehézipar és a könnyűipar. Mert ha úgy veszük, nem az a nehéz, hogy a munkától megizzad az ember és elfárad, hanem az a nehéz, hogy nagy tőke igényre van szükség. Mindaddig, míg egy marógép árából lehet egy konfekciógyárat építeni, addig a nehéziparba többszörösen kell egy-egy ilyen neurogép ára, hogy lehessen mit termelni.
László, ön miként látja a CNC gépek jövőjét? Mire fogják őket, ezeket használni? Vagy lehetséges, hogy megjelenik egy új gép, ami felváltja a CNC-t, ahogy az felváltotta az esztergapadot?
Napjainkban a fejlődés az mértékek kiszámíthatatlan. Hogy mit hoz a jövő, csak sejtjük. Ez talán egy külön adásnak lehet majd a témája. Pár szóban, mondatban, hogy mi következhet, gyártó cella, gyártó sor, teljesen leszimulált gyár. És ebben a virtuális gyárban helyet kap a CNC gép, és az egészet úgy lehet elképzelni, hogy az egész valóság egy nappal előtte leszimulálják, és másnap pedig legyártják.
Igazgató urak, önök gépészmérnökök, befejezésül árulják még el a hallgatóknak azt is, hogy mit jelent önöknek ez a szakma, Péter Péter.
Mérnöki karrierem végén bátran állíthatom, hogy jól választottam, és ezen belül a szerszámgyártást választottam, ami még szebbet és ügyesebb volt. Naponta találkozik az ember ebbe az iparágba. Provokációkkal naponta van sikerélménye, persze kudarca is lehet. Az egyedi termelés az nagyon érdekes, nagyon változatos, egy cseppet se unalmas. Gyakran hangoztatom, hogy a szerszámgyártás az több, mint szakma, az egy hobbi. Ezért mindenkinek ajánlom.
Rozs László.
Szakmailag valahol egy elégtétel, mert valahol a szakma csúcsa. Mellesleg könnyű helyzetben vagyok, mert mindig azzal szoktam bosszantani a kollégáimat, hogy nekem a munkám a hobbim.
Igazgatóra köszönjük, hogy fogadták a stábunkat, köszönjük a beszélgetést, a válaszokat. Kedves hallgatók, szép lassan a ma esti digitális világ végéhez értünk. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Péter gépészmérnök, a székelyudvarhelyi Matplast Kft. Tulajdonos vezérigazgatója és Rozs László, az említett intézet technikai igazgatója nevében is. Mielőtt átadjuk a stúdiót, elköszönök, a digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További szép estét kívánok. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.